Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Lelki megújulásra próbálják hangolni a zarándokokat az idei csíksomlyói búcsún, melyre mintegy 300 ezer résztvevőt várnak a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Jelentették be a szervezők csíkszeredai sajtótájékoztatójukon. Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor igazgatója, és Korodi Attila csíkszeredai polgármester ismertette a Kárpát-medence legnagyobb zarándoklatával kapcsolatos tudnivalókat. Tímár Sándor Asztrik elmondta, a csíksomlyói ferencesek idén újuljatok meg mottóval szervezik meg a fogadalmi nagybúcsút, melynek Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke lesz a szónoka. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a lelki megújulásra próbálják hangolni a csíksomlyóra érkezőket. A programról elmondta, a kegytemplomban pénteken az utazási irodákkal érkező zarándokoknak tartanak szentmiséket, a búcsút megnyitó szentmise pénteken helyi idő szerint 18 órakor kezdődik, melyet reggelig virrasztás követ. Pünköst szombatján 7 óra 30 perckor lesz szentmise a kegytemplomban, az ünnepi nagymise pedig 12 óra 30 perckor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyeregben, a hármas halomoltárnál. Délután 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, majd 18 órától a kegytemplomban lesz Szent Mise, melyet reggelig tartó virrasztás követ. Rendkívüli segélyakcióval segíti az afganisztáni árvíz károsultjait az Ökumenikus Segélyszervezet. Erről a szervezet tájékoztatta közleményében a távirat irodát. Afganisztánban területi irodát nyitottak abban a tartományban, ahol május 10-én és 11-én villámárvizek a legnagyobb pusztítást végezték, közölték, hozzátették. Az új irodában 25 helyi munkatárs kezdte meg a humanitárius program koordinálását, a felméréseket és leginkább érintett háztartások kiválasztását. Mint írták, céljuk, hogy az ENSZ gyermekalapjával együttműködésben több száz család számára azonnali segítséget nyújtsanak az alapvető szükségletek biztosításával. Azon is dolgoznak, hogy a közvetlen katasztrófa helyzet megszűnését követően is rendszeresen támogassák a mindenüket elvesztett embereket, és részt vegyenek az újjáépítési programokban, emelték ki. A MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált, mondta a miniszterelnök Tiszaújvárosban a MOL komplexum átadóján. Orbán Viktor azt mondta, a MOL ugyanazt az utat járja be, mint a magyar gazdaság, hiszen 20 évvel ezelőtt a cég tevékenységi köre egyfelfüggesztésű volt, csak kőolajkereskedelemmel foglalkozott, majd a cég régiós terjeszkedésbe kezdett. A hagyományos mellett biogáz és biodízel üzemet hozott létre. Belépett a szállítmányozási piacra, és legújabban a hulladékgazdálkodásban is megkerülhetetlenné vált. Olyan ez, mint a céllövöldében azt a célpontot a legnehezebb kilőni, amelyet a legtöbb hurkapálca tart, fogalmazott a kormányfő, aki szerint így nem csoda, hogy a MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált. Hozzátette, a MOL komplexum megvalósításával pedig nem csak feljebb lépett a termelési láncban, hanem ő maga vált teljes termelési láncá, hiszen Tiszaújvárosban egy olyan vegyipari komplexumot hozott létre, amelyben a megtermelt és feldolgozott nyersanyagot késztermékké alakítja úgy, hogy közben még a szállítmányozásban is érdekelt. Magyarország az idén júliusban kezdődő Európai Uniós elnöksége idején mindent meg fog tenni a türk államok szervezetével folytatott együttműködés továbbfejlesztése érdekében, ez ugyanis mind a két félnek érdeke. Jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a türk államok szervezetének főtitkárával találkozott, majd a közösen megtartott sajtótájékoztatón leszögezte, hogy Magyarország különös jelentőséget tulajdonít a TASZ-ban betöltött megfigyelő pozíciójának, mivel napjaink geopolitikai változásai, kihívásai nagyban megnövelték Közép-Ázsia és a türk világ jelentőségét. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnaltájt a délkeleti határa is kisebb eséllyel besodródhat egy-egy zápor. A Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között, de a Duna-Tisza közti homokhátságon, az északi völgyekben és a nyírségben helyenként 5 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a szenvedélyekről és az életvédelméről elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak, ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hogyha labdák közül kellene választanod, akkor a biliárdasztalon lévő golyótól kezdve a teniszlabdán át a foci labda, a tollaslabda és a pingponglabdák közül te melyik labdát választanád és miért?
Én a kosárlabdát választanám, mert szeretek kosarazni, nagyon szeretem, csak nem nagyon vagyok jó benne, mert pici vagyok. Én is a kosárlabdát választanám, mert szerintem az néz ki a legegyszerűbben, vagyis az is, illetve még ezek közül talán ebbe vagyok a legjobb.
Hogyha labdát kéne választanom, akkor talán először a röplabda lenne az, ugyanis sportoltam ebbe a sportágba, és nekem nagyon tetszett, csak végül ugye ott hagytam, de még hogyha lehetne, akkor a focilabdát is, ugyanis ez a sport is közel áll hozzám és a családomhoz.
Én egy kézilabdát választanék, mert én is nagyon szeretem azt a sportot. Szerintem nagyon jó, hogy meg lehet azt fogni kézben, és ezért én azt választanám.
Én a tollaslabdát választanám, mert régen nagyon sokat tollasoztunk az anyukámmal, és ez ilyen jó emlékeket idéz fel.
A keresztény etika az élet pártján áll. Az életünket és az emberi kapcsolatainkat ápolnunk kell, felnőve pedig felelősek leszünk a tetteinkért és azok következményeiért. Beszélgettünk már arról, hogy amikor valaki saját maga vet véget az életének, akkor az milyen nehézségeket jelent a családja és a szerettei számára. Most azonban azokról fogunk beszélgetni, akik nem vetnek véget önkezőleg a saját életüknek, de önpusztító életet élnek. Ezek a kisebb dolgoktól, mint például a főállású rossz csontkodás, iskolai kötelességek elhanyagolása, egészen az ön és közveszélyes felelőtlenségig tarthat. Hányan síránkoztak, dühöngtek már azon, hogy mivel az iskolájukban nem vették komolyan a tanulást, nem tudták letenni a vizsgáikat, vagy lecsúsztak az iskolai felvételikről. Ti ismertek hasonló eseteket, amikor ilyen síránkozó fiatalokkal találkoztatok-e, akik esetleg már így később jöttek rá arra, hogy mit hibáztak el azzal, hogy ilyen nem nagyon teljesítették a iskolai kötelességüket, és utána észrevették, hogy milyen következményei vannak? Hát én találkoztam már fiatalokkal, sőt a saját magam fiatal korából is emlékszem arra, hogy bizony, hogyha nem vettük komolyan a tanulást, akkor nagyon-nagyon gyorsan megéreztük annak a lehetőségét, hogy miket mulasztottunk el azáltal, hogy lusták voltunk, vagy éppen nem tettük meg azt, amit megköveteltek tőlünk. Ugyanis nagyon sok esetben például vannak olyan helyzetek, most én akár a zeneiskolai tanulmányokra gondolok, vagy egy nyelvtanulás, egy nyelvlecke, bármi olyan plusz dolog, amit most is beszéltetek, a sportolási tevékenységek, hogyha így kihagyod az életedből, és úgy döntesz, hogy ezt se próbálod ki, azt sem próbálod ki, nem mész el nyelvvizsgázni, nem mész el focizni, nem mész el zeneiskolába, akkor utána viszont, amikor felnőtt leszel, akkor lehet, hogy ezek a képességek által, vagy olyan sportágak által, amit ezek nyújtanak neked, azokra lenne szükséged, de már nem tudod visszatekerni az időkerekét, és már nem tudsz beiratkozni zeneiskolában, vagy éppen nyelvtanfolyamra nem tudsz beiratkozni, tehát elmúlik az idő. És hogy csak később jössz rá arra, hogy mit kellett volna csinálni, és már nincs lehetőséged arra. Na hát én így jártam a zenei műveltség területén az életembe, hogy én egy kis faluban nőttem fel, és akkor még egyáltalán nem volt így elterjedve, és ilyen gyakori az, hogy a gyerekek délutáni tevékenységekre járnak, nem volt olyan széleskörű szakkör választási lehetőség, meg délutáni foglalkozások, mint nálunk most, és a zeneiskola is olyan nagyon távoli dolog volt, csak a nagyon-nagyon jól szituált gyerekek jártak oda, és az én életemből ez kimaradt, és most viszont nagyon jó lenne, hogyha tudnék hangszeren játszani, nagyon jó lenne, hogyha ismerném a kottát, és hogy ezek nincsenek meg, ezek a képességeim most. Visszatekerni az időt úgy, ahogy az elején is az elmélkedésnek mondtam, nem tudom. És ezeken már nem tudok változtatni, illetve lehetne azt mondani, hogy van most már ez az élethosszig tartó tanulás, hogy egész életedbe tanulsz, tehát mondhatnátok azt, hogy na Marika néni, hát akkor üljön neki és tanuljon meg. De hogy a napi feladatok mellett, a munka mellett, a család mellett, úgy nehéz még rávenni magát az embernek, hogy akkor most közel 50 évesen kezdjek el a gitáron tanulni. Az önpusztítás másik formája a szenvedélyek területére vezet minket. Bár a szenvedély nem önmagában rossz dolog, sokan szenvedélyesen szeretik a hivatásukat, a sportot, a művészeteket. Az ilyeneknek a szenvedély óriási lendületet ad munkájukhoz, szellemi, testi fejlődésükhöz. Léteznek azonban másfajta szenvedélyek is, ezek azonban beteges kötődéseket hozhatnak létre. Mik ezek a másfajta szenvedélyek, Viki?
Szenvedélyesen kötődni például az alkohol és a drogmámoros hétvégi partikhoz, vagy szeánszokhoz, vagy hosszú órákra ráragadni a telefonokra, vagy számítógépekre, már jóval több a kívánatosnál.
Sokan vannak mégis így a fiatalok közül, akik ilyen szenvedélyekkel élnik a mindennapjaikat?
Igen.
Elgondolkodtató, hogy a függőségeket okozó szenvedélyek összefüggenek az illúziókkal. Akiknek az élet megoldhatatlan vagy elviselhetetlennek tűnik, látszat valóságok és kétes kimenetelű örömök halmozásával próbálják elviselhetővé tenni ezt a maguk számára. Igaz-e ez az állítás szerintetek? Ti hogy látjátok? Valóban egy ilyen menekülés lehet ez a káros szenvedélyek felé a fiatalok életében?
Szerintem ez így van. Erre szerintem már mondhatjuk azt, hogy mindannyian láttunk példát, hogy valakinek nem úgy megy az élete, hogy azt ő szeretné, például kirúgják, vagy nem veszik fel, vagy történik vele valami olyan a családban, akkor elkezd inni alkoholt egyre jobban az idő után, és ebből az a baj, hogy nem lehet utána már kijönni, mert beszippant, és csak arra tudsz gondolni mindig, hogy milyen jó, amikor alkoholnak a hatása alatt vagy.
És akkor mit tudunk tenni, hogy ne meneküljenek bele a társaink, a barátaink, a fiatalok ezekbe a káros szenvedélyek iránt? Tudunk akkor milyen alternatívát mondani nekik, hogyha bajba vannak, akkor mit csináljanak, vagy kihez forduljanak ti? Mit tennétek?
Szerintem tudatnunk kell velük, hogy nincsenek egyedül, és hogy jó lenne ilyenkor, amikor másnak már volt hasonló problémája, hogy egy beszélgetést folytat vele, és elmondja, hogy mit kell máshogy csinálni, meg hogy elmondja, hogy nem kell aggódni, mert minden megoldódik, mindig van egy másik lehetőség. az csökkenteni le a számot, ugye, hogy kevesebben menjenek bele ebbe a függőségbe, de akik már benne vannak, azoknak is persze lehet segíteni, úgyhogy különbözőféle ápolókúrákon, meg szakemberek, pszichológusok segítségével leszokni a különböző függőségekről.
Mit gondoltok, hogy ezeknek a függőségeknek a kialakulásához lelki problémák vezetnek minden esetben? Ti hogy látjátok?
Szerintem nem minden esetben lelki problémák vagy életbeni nehézségek kötnek ide. Van olyan, akit belevisznek ebbe, vagy csak alapvetően ő szeretné csinálni, és akkor magának okozza a problémát.
Szóval, hogy igaz lehet az az állítás, hogy annyira szeretné a fiatal, hogy szeressék, hogy akár képes az elvei ellen dönteni, és hogy ő maga is olyanná válik, mint a környezete vagy a baráti köre, mert hogy fontosabb neki az, hogy őt elfogadja ez a baráti kör, mint az, hogy az elveihez ragaszkodjon. Erre is láttok példákat, vagy igaz ez, hogy ez így szokott lenni?
Igen, szerintem ez így van. Már találkoztam például olyan emberekkel is, akik ezt csinálták, de viszont én nem szerettem volna, és nem is fogom szerintem, hogyha erős maradok, és nem fogok ebbe belemenni.
Hogy tudnánk arra biztatni a fiatalokat, hogy tartsanak ki az elveik mellett, és ne adják fel önmagukat az ígért szeretetért cserébe?
Talán úgy, hogyha elmondjuk nekik, hogy Isten itt van velük, a barátaik, a családjuk, a szeretteik, a rokonok, mindenki itt van, és hogy mindenki számít rájuk.
Szerintetek ez a szeretet, amit a baráti kör felkínál azzal, hogy menjenek együtt inni, drogozni, diszkózni, fiúzni, stb., hogy ez valódi szeretet, amit ígér? Hogy tudjuk ezt elmagyarázni, aki ezt reméli?
Hát, hogyha szerintem valaki egy ilyen baráti társaságban van, akkor nem tudja megkapni azt a fajta szeretetet, amire neki szüksége van. Hiszen az ilyen emberek általában csak belevisznek dolgokba, meg ezek az emberek azok, akik nem az igaz barátok, hanem az ilyen haverok, akikkel csak lemész este bulizni, meg belevisz minden rosszba, de hogyha van valami problémád, akkor nem tudod vele megbeszélni, és nem egy olyan barát, akire számíthatsz.
Igazad van, Viki, meg még én azt is látom, hogy ezek az ilyen dorbézolások, meg együtt bulizások, hogy igazából az csak kihasználás, tehát hogy nem igazi szeretet ilyen szempontból, hanem csak az, hogy ne legyen egyedül, és akkor, hogy felhasználjon eszközül téged, de hogy nem a személyedhez ragaszkodik nyilván, csak az, hogy valaki legyen ott mellette. Ezekben az esetekben nyilván, hogyha viszont kritikát mondasz neki, akkor nem biztos, hogy ezt elfogadja, sőt, nem leszel ezzel népszerű, hogy legközelebbi alkalommal is téged fog hívni, ez nagy valószínűséggel így van, de mégis az igazi barát, így ahogy mondod, az az, aki tükröt tart ilyen esetben, hogy megmeri mondani annak az illetőnek, hogy butaság, amit csinál, és hogy mondjuk elveszed a poharat a kezéből, hogy ezt már nem kellene meginni, hogyha vigyázol rá.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sárlunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Amikor én fiatal voltam, akkor természetesen még más világ volt. Nagyon-nagyon sokat változott azóta a világ, de az biztos, hogy ott is voltak népszerű lányok, népszerű fiúk, és voltak kevésbé népszerű fiúk, és kevésbé népszerű lányok, és bizony mi is szerettük volna, hogyha ezek a népszerű emberek minket észrevesznek, de ugyanakkor meg rájöttünk arra, hogy ezt nem kell minden áron megvalósítani. Na most a mi világunk egyszerűbb volt, mert face-to-face történt minden, most viszont azért az internet világába nagyon-nagyon sokszor tudunk elmenekülni, és sokszor tudunk ott is baráti kapcsolatokat vagy emberi kapcsolatokat létesíteni, és ti fiatalok ezeket a fórumokat és platformokat nagyon gyakran használjátok. És hát ott is tudunk azért fájdalmakat okozni egymásnak, meg azt a fajta függőséget is nagyon komolyan szoktuk venni, mert hogy ezek a lájkoknak a gyűjtése, vagy a fotózás, hogy hogyan nézel ki a fotón, mennyien örülnek neked, hányan küldenek üzenetet egy születésnapodra, névnapodra, vagy egy családi alkalmon, amikor felteszel egy fotót magadról. Na ti hogy élitek meg ezt a fajta virtuális világot, vagy hogyan kezelitek a saját profilotokat ezeken az internetes közösségi oldalakon?
Hát nekem van TikTok oldalam, én szeretek oda videókat feltölteni és szárkesztani, ez az egyik kedvenc elfoglaltságom, hogy filmekből egy karakterről csinálok egy videót, és nem is feltétlen a lájkok miatt, de nagyon szeretem ezt csinálni, mert amikor látom, hogy már 3 éve, amikor elkezdtem, hogy mennyire rossz videókat csináltam, és most meg mennyivel jobbak és szebbek.
Én egyébként az Instagramot szoktam használni, de azt is úgymond ilyen unalom eltöltésre, meg én nem nagyon szoktam posztolni se magamról, se az életemről, mert nem érzem úgy, hogy ez szükséges lenne, vagy nem érzem úgy, hogy szeretném, hogy bárki lássa.
Én is így vagyok, én sem nagyon szoktam posztolni, de hogyha igen, az ilyen különleges eseményeket, vagy valami, ami történt, én is szoktam várni, hogy kik nézik, meg kik lájkolják, meg hogy kik reagálnak rá, és mit.
Az én Facebook oldalomra nem szoktam semmit soha posztolni, vagy kirakni, mert egyszerűen kényelmetlennek tartom, hogy én lefotózom magamat, és azt kiteszem, és akkor azt teszem a profilképemnek, vagy csak simán posztolom ezért, meg én amúgy se szeretném az életemet kiteregetni másoknak, mert hogyha valakivel jóba vagyok, akkor úgyis meg fogja tudni, hogy mi történik velem, ha meg annyira nem vagyok jóba vele, akkor meg valószínűleg azért nem tudja, mert az nem rátartozik.
Kerültetek-e már olyan csapdába például, hogy ezek a virtuális barátok üzengettek nektek, nagyon lájkolták a posztjaitokat, szívecskéztek, meg beszélgettetek, meg örvendezett neked, és amikor pedig valóban találkoztál vele az utcán, az iskolába, busz megállóba, akkor viszont fel se ismert téged, vagy elment melletted. Volt már ilyen?
Nekem addig nem volt olyan, nekem olyan volt, hogy élőben megismertem egy személyt, és egy ideig nagyon sokat beszélgettünk, főleg inkább ő kezdeményezte, hogy beszélgessünk videócseten, de egy idő után már nem érdekeltem, és amikor elmondtam neki, hogy nekem vannak problémáim, akkor konkrétan úgy tett, mintha nem is hallotta volna, és nem is érdekelte. És ez nekem nagyon rosszul esett, és pár napra rá megkérdezte, hogy mi történt, és én pedig elmondtam neki, hogy nekem problémáim voltak, nem vette észre, nem érdeklődött irántam, a suliba is nem köszönt meg, csak suliba jött oda szünetbe beszélgetni, hogy ne unatkozzon, de egyébként meg nem érdekeltem.
Nekem még ilyen nem volt. Szoktam beszélgetni viszont olyan emberekkel, akiket már régebb óta ismerek, és megbízok bennük, szóval így nem nagyon szoktam külön vagy neten ismerkedni, vagy így külön barátkozni, mert nekem megvan úgy a saját kis baráti köröm, és nem érzem azt, hogy szükségem lenne több emberre.
Nekem sincs olyan nagy tapasztalatom ebből, ugyanis szeretem, hogyha inkább személyesen ismerem meg az embereket, nem pedig a neten, mert valljuk be, elég sok az ilyen kamu profil, meg nagyon sok gond is akad ebből, de azt elmondhatom, hogyha valakinek van ilyen barátja, akkor jobb, hogyha eltávolodik tőle, ugyanis ez az ő személyiségén is ronthat, meg hát ez elég toxikus így az egész.
akkor tudatosítsuk magunkban, hogy nem várhatjuk, hogy mások hárítsák el fejünk fölül rosszul meghozott döntéseinknek a következményeit. Emellett Isten felelős és előrelátó életre hív minket. Ennek fontos feltétele, hogy ismerjük a bensőnket, a vágyainkat, hogy jól válogassuk meg a barátainkat, és hogy okos és mértékletes életre neveljük magunkat. Ezeket a szempontokat kell akkor előtérbe helyeznetek, ahhoz, hogy megvédjétek magatokat a különböző bántalmazásoktól és a különböző veszélyforrásoktól. Az ószövetségi időben számos nép hagyományai szerint sokszoros bosszút álltak egyetlen kioltott életért. A Biblia megfogalmazta a szemet szemért fogad fogért elvet, ami előre haladást jelentett a korábbi szokásokhoz képest. Ez már nem a többszörös elégtétel vételére buzdít a sérelemért, csak az okozott kárnak megfelelő mértékűt tart jogosnak. A háborúskodás forrása is gyakran az igazságosságon esett csorba. Mindnyájunknak törekednünk kell az igazságon alapuló rend megismerésére. Fel tudjátok-e idézni esetleg magatokban, hogy mennyire háborít fel benneteket az igazságtalanság? Viki?
Engem nagyon, ugyanis én nem szeretem azt, hogyha valaki hazudik, vagy azt, hogyha hülyének néznek, mert szerintem az a legrosszabb dolog, amit egy ember tud úgymond csinálni. Szerintem inkább meg kell mondani az őszintét, mint hogy más embertől tudjam meg, mert hogyha ő mondja meg, akkor lehet, hogy meg tudjuk beszélni, meg lehet, hogy másképp állok hozzá, de hogyha nem mondja meg őszintén, az akkor ilyen további hazugságokba vezet, és sose fog őszintén beszélgetni velem, meg elmondani akármit.
Én ilyenkor nagyon megszoktam sértődni, akkor is, hogyha nem én felém történik az igazságtalanság, mert én ezt a szívemre veszem, hogy döntés ez legyen igazságosan meghozva mindenki része felől, mert ez szerintem mindenki, akivel már volt ilyen, az tudja, hogy ez mennyire rosszul esik, és hogy ilyenkor mennyire nem értjük, hogy mi történt, nem értjük, hogy ez miért így történt, hogy folyton ilyen kérdőjelek vannak bennünk, hogy ez hogy történhetett, hát ez nem így kellett volna. És ilyenkor én mindig nagyon csalódott vagyok, meg nagyon szomorú, hogy valaki a saját véleménye miatt olyan döntést hozott meg, ami másoknak hátrányos, igazságtalanul.
Viszont meg kell edződnötök, mert az életben, itt a Földön nincs mindig, minden esetben igazság, sőt, nagyon sokszor nincs igazság a Földön, hiszen az Isten a mennyországban és a örök életre tartogatja nekünk az igazságnak és a szeretetnek a teljes megnyilvánulását, hogy Szent Pál apostol leveleiben is olvashatjuk, hogy akkor majd Isten lesz minden a mindenben, és akkor látjuk meg igazán, amikor már nem lesz ez a homály a szemünkön, hogy az Istennek mi volt valóban az akarata, és hogy mik azok a dolgok, amik itt a Földön történtek, és itt nem volt igazság szolgáltatva, úgy érezted azokban az esetekben, de az Isten tudja, az Isten látja, és ő maga az igazság és az élet, és hogy az Isten majd ezeket a dolgokat szépen kiigazítja. És biztosan emlékeztek rá, és nekem is nagyon sokszor ad erőt az a vers és az a gondolat, hogy mi itt a Földön csak az Isten által szűrt szőnyegnek a visszáját látjuk. Nagyon sokszor nem értjük, és nem áll össze a mi fejünkbe, hogy mi miért történik, de hogy azt tudnotok kell, hogy az Isten szövi az életednek a fonalát, és mindannyiunk életének a fonalát, és hogy az ő kezébe kell beletennünk ezeket a igazságtalannak tűnő ügyeinket, a félelmeinket, az aggodalmainkat, a kis bűnös gondolatainkat, mert hogy ő az, aki a világon a legjobban ismer minket, fogantatásunktól kezdve, és ő az, aki minden emberi értelmet felülmúlóan szeret minket. Hát kívánom nektek, hogy tapasztaljátok meg ti is a hétköznapokban az Istennek ezt a védelmező, oltalmazó szeretetét, és akkor köszönöm szépen a beszélgetést, itt fogjuk majd folytatni a következő órán. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a szenvedélyekről és az életvédelméről elmélkedett a Káli Kártonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Béke és jövő. Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel. A boldogság az, ha békében élünk barátokként. A pápa beszéde a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtár gazdálkodás vatikáni képzéséről. A Szentatya levele az argentin szegények vértanúja Carlos Mujica meggyilkolásának 50. évfordulójára. Ferenc pápa találkozója a gyerekekkel. A boldogság az, ha békében élünk barátokként. Mi a boldogság, és hogyan élhetünk mind testvérekként? Mi a háború, és miért fontos a béke? A nagyszülők és az unokák közötti kapcsolat, és annak szépsége, hogy Isten ölelésében úgy érezzük magunkat, mint édesanyánk karjában. Mindenről szó volt a Fratelli Tutti Alapítvány testvériségről és jövőről szóló találkozóján, amelyen a pápa élénk párbeszédet folytatott a résztvevő gyerekekkel. Gyermekek, a jövő nemzedék címmel a vatikáni új szinódusi aulában tartották szombaton délután a Be Human mottójú eseményt az emberi testvériségről. A kerekasztal beszélgetések 12 csoportban zajlottak, az emberséges és békés jövő témáiról, amelyeket a Fratelli Tutti Alapítvány szervezett élén Mauro Gambetti bíborossal, a pápa vatikánvárosi helynökével. Jelen volt mintegy 30 béke Nobel-díjas, a tudományos egyetemi élet kiválóságai, a vállalkozások, intézmények és sport, az információ, a munka, az egészség, a digitális élet, a nevelés, a helyi önkormányzatok és az élelmiszerbiztonság világának elismert képviselői. Valamennyien Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájának buzdításából kiindulva keresték a választ arra, hogyan kerülhetjük el a háborúkat és a szegénységet. Ferenc pápa délután 5 óra előtt pár perccel érkezett a gyermekek asztalához, amikor a jövő témájáról volt szó. Egy órával korábban Áldokán Nyoli vezetésével kezdődött a találkozó. Enzo Fortunato atyával ők ketten koordinálják a gyermekek világnapját is, amelyet május 25-én és 26-án tartanak. A Szent Atya érkezése előtt felszólalt többek között Jody Williams, béke Nobel-díjas, a Béke Városa Gyermekeknek Alapítvány gyermekeinek kísérője. A pápát fogadó műsorvezető elmondta, hogy a gyermekek számára létrehozott kerekasztal a Szent Atya nagy intuíciójából született, aki arra buzdít, hogy hallgassuk meg a legkisebbeket. Ma ültetjük el azokat a magvakat, amelyek, ha kicsiráznak, segítenek jobban kialakítani a kollektív lelkiismeretet, mint ahogy azt mi tettük felnőttek idáig. Újra föl akartuk fedezni önmagunkban a gyermeki szívet, hogy felnőttként egy olyan társadalomhoz járuljunk hozzá, ahol a barátság uralkodik, nem a háborúk és a konfliktusok, mondta el Gambetti bíboros a pápát köszöntve. Mariella Enok, a Római Gyermek Jézus Kórház volt igazgatója, egy olyan projektről számolt be Ferenc pápának, amely az egész világra kiterjedően kívánja gyógyítani a kisbetegeket, egy telemedicina rendszernek köszönhetően. Marco Impagliazzo, a Sant'Egidio közösség elnöke, erőteljes felhívást intézett mindenkihez. Ne szokjunk hozzá a háborúhoz és a gyermekek szenvedéséhez, akik a konfliktusok első számú áldozatai. Az új színódus jaulába ekkor megérkeztek a gyerekek, néhányan egész kicsik édesanyjuk kíséretében. Sokan odaszaladtak a pápához, kezet fogtak vele, mellé ültek, körülvették őt. Megmutatták színes rajzaikat, melyeket neki készítettek, aztán helyet foglaltak és rázendítettek egy dalra a testvériségről, ütemesen tapsolva közben. Quello che vogliamo è la fraternità, se non ce l'abbiamo, che succederà? A testvériség, amit mi akarunk, de ha nem sikerül, mi lesz velünk? A Szent Atya nem akart nekik beszédet mondani, nem voltak papírok a kezében, hanem egy kérdéssel indított.
Cos'è la felicità?
Nektek mi jelenti a boldogságot?
Per me la felicità nel mondo è essere tutti uniti, essere una sola famiglia, la famiglia di Dio.
Az, ha mind együtt vagyunk, egy család, Isten családja, válaszolt egy kislány.
Per me la felicità nel mondo è la pace.
Nekem a boldogság a béke, mondta egy kisfiú.
Dove si compra la felicità?
És hol lehet venni a boldogságot? Kérdezte a pápa. Mire a válasz?
La felicità non si compra, viene proprio da noi.
Azt nem lehet megvásárolni, belőlünk jön, felelte egyikük, mire a pápa megdicsérte. Aztán a veszekedésről, a háborúról kérdezte őket a Szentatya, majd az Istennel való kapcsolat következett, amelyhez a mindennapos ima és a szeretet segít minket.
Ma se un bambino è di questa parte della guerra, un altro di questa parte della guerra, sono nemici?
Vannak gyerekek, akik a front két oldalán szenvednek ugyanattól a háborútól. Akkor ők ellenségek? Nem, mert nem tehetnek a háborúról, hangzott a válasz. Mind egy családhoz tartoznak. Ahhoz, hogy ne legyen háború, szeretettel kell megosztani a békét, javasolták a gyerekek. Végül a nagyszülőkről sem feledkeztek el a találkozón, imádkoztak az egyik kisfiú nagymamájáért, majd a pápa kifejtette, miért döntött úgy, hogy életre hívja a gyermekek világnapját.
Uno pensa che il futuro dell'umanità c'è nelle persone.
Az emberiség jövője nem a felnőttek kezében van, hanem a gyermekek és az idősek kezében. Az ő találkozásukon múlik a jövő. Gondoznunk kell időseinket, akik átadják a bölcsességet a gyerekeknek, hogy jó irányba fejlődjenek. Isten ölelésében pedig biztonságra lelünk, akár az anyukánk karjában, mondta még Ferenc pápa.
Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie tante, e a presto. Grazie a voi.
Ferenc pápa a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni képzéséről. Május 13-án hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni iskoláinak oktatóit és hallgatóit. Miközben megköszönte nekik az állandó megújulást igénylő oktató munkájukat, arra intette őket, hogy soha nem szabad megelégedni az elért eredményekkel, amikor döntő és korszakos jelentőségű kulturális kihívásokkal kell szembenézniük a mai korban. A vatikáni paleográfia, diplomácia és levéltár iskolája 140 éves, míg a vatikáni könyvtárgazdálkodás képzése 90 éves jubileumát ünnepli, és Ferenc pápa ebből az alkalomból fogadta nevezett oktatási intézmények 200 fős csoportját. A két magas szintű felsőoktatási intézménynek a pápa megköszönte a szolgálatát, amellyel sok levéltárost és könyvtáros készítenek fel az egyházban és a világban folytatott küldetésükre. A vatikáni képzési intézmények feladata, hogy segítsék és támogassák azokat az embereket, akik a Lukács evangélium bevezetőinek módszertana szerint elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utána akarnak járni, hogy ezáltal győződjenek meg annak a megbízhatóságáról, amikre tanították őket. A tanításnak ez a megbízható szilárdsága ma is nagyon szükséges, amikor sok hírt, igazolás és kutatás nélkül terjesztenek, állapította meg a pápa. Örömmel szemléli ezt az állandó megújulást igénylő oktató munkát és azt a megbecsülést, ami a két iskolát övezi. Továbbá hálás az elkötelezettségükért, melyet az intézmények teljes elismertetése érdekében kifejtenek. Azonban soha nem szabad megelégedni az elért eredményekkel, amikor döntő és korszakos jelentőségi kulturális kihívásokkal kell szembenézniük. A Szent Atya ezek közül párat kiemelt és figyelmükbe ajánlott. Ilyenek például a globalizációhoz kapcsolódó főbb kérdések köréből a tudás ellaposodásának és leértékelődésének kockázata, a technológiákkal való egyre bonyolultabb kapcsolatok, a kulturális hagyományokról szóló megfontolások, amelyeket kényszerítő körülmények közt kell ápolni és terjeszteni. A tudás forrása az ellenben mindenkit oda kell engedni, senkit sem lehet kizárni, de meg kell védeni mindenkit attól, ami mérgező, egészségtelen és erőszakos a közösségi média és a technológiai tudás világában. Ebben az összefüggésben az első kívánatos képesség a nagy nyitottság a párbeszédre és a befogadásra, főként a peremre szorultak esetében, továbbá az anyagi, kulturális és lelki szegénység terén is. A tanulmányok pedig számoljanak a mai emberek törékenységével, de gazdagságával is. Ez nem csak a diákokra vonatkozik, hanem a tanáraikra is. Ferenc pápa szerint a két vatikáni iskola az elmúlt években mélyreható reformokon ment keresztül, de továbbra is szembe kell nézniük a tudást őrző egyéb helyekkel, más hasonló szakmai továbbképző intézmények igényeivel, hogy megértsék és megosszák a tapasztalatokat, hogy növekedjenek a nyitottságban, és hogy elkerüljék az önreferencialitást, az állandó önmagukra hivatkozást. Szabadon hozzáfűzte, hogy csúnya dolog, ahogy Argentinában önző önös módon mondogatják, én, engem, nekem, értem, rólam. Az iskola legyen a valódi újrakezdés kiinduló pontja. Valójában ezt kellene szolgálni ennek a két évfordulónak is, amiket most ünnepelnek, nem is csak azért, hogy tiszteletben tartsuk a régi dicsőségeket, vagy hogy hálával emlékezzenek azokra, akik a múltban szerették és támogatták ezeket az intézményeket, hanem legyen bátorságuk szembenézni a jövővel, hogy újra átgondolják a feladataikat a kulturális és szakmai világból érkező igények előtt. Eredetüknél fogva ezeket az iskolákat döntő mértékben jellemezte a problémák és tanulmányok kimagaslóan gyakorlatias és konkrét megközelítése a Szent Atya által többször is jelzett irányvonal szerint, mert a dolgok valóságával való összehasonlítás többet ér az ideológiánál. Az ideológiák mindig ölnek, jegyezte meg a pápa. Itt levéltárosok, könyvtárosok képzése folyik, konkrét kapcsolat útján nem csak tanulmányokkal, hanem a könyvtári, levéltári szakmát végzők élő tapasztalatával is. Az itteni tanárok kiváltsága, hogy a képzéshez közvetlenül abból az évszázados örökségből meríthetnek, ami a levéltár és a könyvtár feladata és felelőssége, hogy megőrizze és átadja azt a jelen és a jövő nemzedékeknek. Ezek a kapcsolatok pedig amellett, hogy lehetőséget kínálnak egyfajta technikai jártasság elsajátítására, ösztönzik egyúttal a szellemi és emberi nyitottságot is. Legyen ez a konkrétság és nyitottság a két vatikáni iskola eljövendő útjának sarkcsillaga. Ezekkel remények alatta végül Ferenc pápa szívből apostoli áldását, a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni iskoláin a oktatóira és hallgatóira.
A pápa levele az argentin szegények vértanúja Carlos Mugica meggyilkolásának 50. évfordulójára. Ferenc pápa Carlos Mugica argentin pap meggyilkolásának 50. évfordulója alkalmából megemlékezett a vértanú örökségéről, amelyet a szegények és a társadalom peremére szorultak szolgálatában végzett. 1974. május 11-én Carlos Mugica argentin papot, aki a szegények mártírjaként ismert, lelőtték az esti szentmise után a Solanos Szent Ferenc plébánián Buenos Aires Villa Luro kerületében. Kiváltképpen a szegények iránti elkötelezettsége miatt emlékeznek rá. Halálának 50. évfordulóján az életére emlékezők között van Ferenc pápa is, aki levelet küldött erre az alkalomra Argentínába. Jorge Ignacio García Cuerva, Buenos Aires érseke olvasta fel Ferenc pápa levelét, amelyben köszöntötte mindazokat, akik megemlékeztek az évfordulóról a május 12-i Buenos Aires-i Mugica hónap záró miséjén. Az esemény sorozat részeként szentmiséket, ünnepségeket és egyéb programokat tartottak Mugica atya népe szívében él mottóval. Mint minden egyházi szertartás, ami sokkal több, mint egy történelmi megemlékezés, lehetőséget nyújt arra, hogy megújítsuk a testvéri és elkötelezett jelenlétet azok között, akik nehéz kereszteket hordoznak, írta levelében Ferenc pápa. Mindenkit arra buzdított, hogy továbbra is szívvel, lélekkel kísérjék el azokat, akik mindenféle szegénységben szenvednek. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy Carlos atya tanúságtétele megtanít bennünket arra, hogy ne váljunk az ideológiai gyarmatosítás vagy a közömbösség kultúrájának áldozatává. Kérjük az Urat, hogy az egyház társadalmi tanításának elvei teremjenek gyümölcsöket közösségeinkben, és ezen keresztül az egész társadalom életében, tette hozzá. A Szent Atya arra is buzdította a híveket, hogy keressenek befogadó helyeket, mellőzve a másik kirekesztését, és felszólított, hogy a szakadást ne hallgatással és cinkossággal, hanem egymás szemébe nézve, a hibák elismerésével és a kirekesztés felszámolásával oldják fel. Carlos Mugica atya a Buenos Aires-i nyomornegyedek papjai úttörő csoportjához tartozott. 1930. október 7-én született a Recoleta negyedben, az argentin főváros egyik legelőkelőbb területén. 20 évesen beiratkozott a jogi egyetemre, de a Szent Év alkalmából Rómába tett útja után elhivatást érzett a papságra. Belépett a szemináriumba, és 1959-ben szentelték pappá. Szolgálatának első éveit a kevésbé fejlett városnegyedek családjai körében töltötte. Egyetemi tanár volt, és híressé vált heti homiliái által, amelyeket a helyi rádió közvetített. Megalapította a papok a harmadik világért mozgalmat és a Cura Vieros mozgalmat. A nyomornegyedek első papja lett. A katonai diktatúra idején a 31 néven ismert nyomornegyed első papja lett. Évekkel később Buenos Aires kormánya hivatalosan is tiszteletét fejezte ki iránta azzal, hogy Mugica atyáról nevezte el a negyedet. Mugica atya tettei a baloldali peronista mozgalmak politikai aktivizmusát tükrözték az 1955-ös puccs után, amely megdöntötte Juan Domingo Perón elnök kormányát és számüzetésbe kényszerítette Peront. Mugica atya halála a peronista mozgalmakon belüli feszültségekből fakadt. Állásfoglalásai és kormányzati megbízatásai kiváltották a konzervatívabb argentin lapok és a papság egy része kritikáját. Annak ellenére, hogy elutasította a politikai erőszakot, 50 éve, május 11-én A templom előtt agyonlőtte az argentin antikommunista szövetség egyik képviselője. Temetésén 20 000 ember vett részt, hangsúlyozva a pap jelentőségét a politikai mozgalmak és a helyi közösség számára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben keresztény ifjúsági közösségekről hallanak. Szó lesz a Regnum Marianum és az Antiochia közösségről, valamint a Káposztás megyeri plébánia ifjúsági csoportjáról is. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3 óra 5 perckor Egymás közt című műsorunkban a Szarvaskőbe látogatunk, ahol egy határon átívelő pályázatról beszélgetünk Marosvásárhelyi, Magyar Kanizsai és EGRI szervezetek vezetőivel. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta és a mennyben jobbjára ültette. Minden néven nevezendő méltóság fölé emelte, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is, olvasom az Efezusi levélben. Az olajfák hegyéről a felső terembe Hallgatagon térnek vissza a tanítványok. Az Úr nincs itt többé. Megszületik a közösség. Mindegyikük önmagában számba veszi társait, Péter, János, Jakab, András. Az a helyzet, hogy nem én választottam őket, de az Úr éppen őket választotta ki önmaga számára és az én számomra is. Össze vagyunk tehát kötve Krisztussal az egyházban, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki foglaló örökségünkre, ahogy az Efezusi levél írja. Ezért igazán Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk, de még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, amelyben hasonlóak leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van, tanít a II. Vatikáni Zsinat az egyházról. Isten maga volt köztünk Krisztus személyében is a földön, s ő adott felhatalmazást arra, hogy ő hozzá hazamenjenek az emberek. Nem számította be mindazt, amit az emberek akarata ellen vétettek. Ő kezdte meg a párbeszédet. És mi az ő apostolai, mi keresztények, mi vagyunk az ő hírnökei, akik üzenetét továbbadják. Istenem, a te áldásod az, hogy szívünk oly csodálatosan és kedvesen nyugtalan. Lelkem, légy mindig nyugtalan, légy mindig útközben, míg vissza nem találsz a halhatatlan élet friss vizeire, a Szent Istenségre, aki egyedül képes nyugtalanságomat megbékíteni és vágyaimat beteljesíteni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,